17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Sikeresen zárult a beruházás élénkítő támogatási program. Kevesebb a blitzelő a MÁV járatain, még tart az ökumenikus imahét. Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Petruskó Norberttől hallják. Sikeresen zárult a kormány 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akciótervének részeként megvalósuló Demján Sándor 1+1 beruházás élénkítő támogatási program pályázata, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közleményükben azt írták, hogy a hazai mikro, kis és középvállalkozások beruházási aktivitásának növelését, termelési kapacitásának fejlesztését célzó és magasabb hozzáadott értékű termékek gyártását ösztönző pályázatra december 6-a óta 6800 vállalkozás regisztrált. A határidőket úgy határozták meg, hogy minden vállalkozásnak lehetősége legyen elkészíteni és benyújtani a pályázatát. Január 21-ig 1894 vállalkozás készített el teljes körűen támogatási kérelmét. Január 23-án ezen vállalkozások igényelhettek támogatást beruházásaik megvalósításához. Közülük 1885 küldte be határidőre pályázatát. A pályázaton 5 és 200 millió forint közötti támogatási összeget igényelhettek a hazai KKV-k a határidő végéig, összesen csaknem 137 milliárd forint támogatásra érkezett igény. A török áramlatot minden rendelkezésre álló eszközzel meg kell védeni, Szijjártó Péter szerint. A vezeték kiesése ugyanis ellehetetleníteni a biztonságos közép-európai földgázellátást, ezért a gázvezetéket minden rendelkezésre álló eszközzel védeni kell. Az Európai Uniónak pedig ki kell állni a Magyarország és Közép-Európa energiabiztonsága mellett, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter Facebook bejegyzésében. Szijjártó Péter azt írta, az elmúlt hetekben több olyan aggodalomra okot adó döntés született a szomszédságunkban, amelyek kihívásokat okoznak hazánk energiaellátásának biztosításában. Magyarország földgázellátásában a török áramlat vezetéknek van jelenleg a legnagyobb szerepe. Ezen a szállítás folyamatos, ugyanakkor a vezetékkel szembeni fizikai, politikai és pénzügyi támadások is folyamatosak, mutatott rá a politikus. Egyszerűsítette a kedvezmények rendszerét, és sokak számára tette olcsóbbá az utazást a helyközi közösségi közlekedésben a 2024. márciusában bevezetett tarifareform. Egyszerűbbé vált a kedvezményre jogosultak ellenőrzése a MÁV csoport járatain, és a jegy nélküli szabályszegések száma is jelentősen csökkent, közölte a vasúttársaság. Azt írták, hogy noha az utazások száma az egyszerűbb és olcsóbb tarifarendszernek köszönhetően tovább növekedett, a blitzelések korábban növekvő tendenciája megfordult, és kevesebben próbáltak jegy nélkül utazni. A vonatokon 2023-ban 25 ezer esetben, míg 2024-ben alig több mint 24 ezer alkalommal szabtak ki büntetést a jegyvizsgálók a jegy nélkül utazókra. Az elmúlt évben közel 7500 ügyet sikerült lezárni, ezzel 61 millió forintnyi tartozást egyenlítettek ki a vasúttársaság felé. Jelenleg több mint 80 ezer utas 181 ezer tartozását kezeli a társaság több mint 5 milliárd forint értékben. A hallgatók mintegy negyede tapasztalta tanulmányai alatt, hogy egy oktatója szerepéből kilépve politikai állásfoglalást tesz, és a válaszadók 5%-a nyilatkozott arról, hogy személyesen is hátrány érte világ vagy politikai nézetei miatt, a Base Research 2024 decemberében végzett felmérése szerint. A kérdőív az általános közérzetről, személyes tapasztalatokról és a személyes véleményekről kérdezte a hallgatókat. Az eredmények alapján a felsőoktatásban tanulók több mint fele úgy véli, hogy az oktatók kulcs szerepet töltenek be abban, hogy a diákok miként vélekednek egyes témákról, kérdésekről, 24%-uk tapasztalt már oktatói oldalról nyílt pártpolitikai állásfoglalást, 5%-ukat érte valamilyen hátrány világ vagy politikai nézetei miatt, 8%-uk pedig látott már más esetében ugyanilyet a környezetében. A válaszadók 57%-a úgy véli, hogy nagy hatással van az oktatás arra, hogyan gondolkodnak a fiatalok az élet nagy kérdéseiről. Szombat-vasárnap még tart az idei ökumenikus imahét, a Krisztushívők egységét hirdető és erősítő nagymúltú programsorozat debreceni záróalkalmát január 26-án 17 órától tartják, szokás szerint a református nagytemplomban. És ahogy a korábbi években, ezúttal is itt adják át ünnepélyes keretek között a Bot Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány Pro Unitate in Christo díját. A 2018-ban alapított kitüntetéssel azokat a kiemelkedő személyiségeket ismerik el, akik segítik a keresztény felekezetek, főként a reformátusok és római katolikusok közötti párbeszédet. A díjról és az idei díjazottról Kustár Zoltán, a Bot Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára beszélt rádiónknak. Úgy fogalmazott, hogy akiket díjaznak, azokat példaként állítják az emberek elé. A díjat idén Háfenser Károly evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzor emeritusza kapta.
Az időjárásról.
A ködés az alacsony szintű rétegfelhőzet főként az északi és középső ország részben tartósan megmaradhat. Hosszabb napos időszakok keleten, délkeleten lehetnek. Csapadék nem várható, de a ködös tájakon szitálás, eleinte ónos szitálás előfordulhat. 2-14 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap változóan felhős napos időben lesz részünk, de északon lehetnek tartósan ködös párás körzetek. Egy gyenge hidegfront hozhat többfelé esőt, záport, néhol az ég is megdörrenhet. Többfelé szeles lesz az idő, 5 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szép, amit láttam ebben a bolond világban. Te vagy. vagy a legszebb, amit láttam. Te vagy a legszebb. Az otthon nem egy ház, az otthonod a szíved. A vagyon nem a pénz, a vagyonod a hited. Ami vagy, az nem a papír, nem a tos, de szavas. A vers, te az iklet vagy, és az is marad. Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is égig ég. A mennyország kapujában.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A mai adást a kultúrának szentelem. Elsőként Tóth Károly művészettörténész mesél majd a Vásárhelyi Iskola a Magyar Újrealizmus című művéről, amely Hódmezővásárhely egyik legfontosabb kulturális seregszemléjét, a Vásárhelyi őszi tárlatot veszi korcső alá.
Nagyon régóta foglalkoztam már a Hódmezővásárhelyi művészcsoportnak a történetével, és a II. Világháború utáni úgynevezett Vásárhelyi Iskola alkotóival külön akartam foglalkozni. És érkezett egy fölkérés Tóth Árpádtól, a Neon Galéria tulajdonosától, hogy csináljunk egy ilyen könyvet közösen, amely részben a korszak alkotóit, részben pedig Tóth Árpádnak a magángyűjteményét mutatja be. És több szerző is föl volt kérve, hogy írjon ebbe a kötetbe, ez egy tanulmánykötet lesz, de végül csak én írtam meg ezt a teljes tanulmányt, amely kevés lett volna egy könyvhöz, de végül is úgy döntöttünk, hogy ezt kibővítem, és hosszas gondolkodás és csiszolgatás után végül is 2023 végére megszületett ez a kötet, és meg is jelent. Májusban jött ki a nyomdából, úgyhogy nagy örömmel hoztam el most így, a 70. őszi tárlat időszaka alatt Hódmezővásárhelyre ezt a könyvet.
Majd megismerhetik Rácz Béla hangszerkészítőt, aki munkásságát az egykori szegedi hangszergyárban kezdte. Annak 2003-as megszűnése után pedig saját műhelyében folytatta a mesterséget.
Attól lesz igazán értékes, hogy kézzel készül. És nem is akarom ezt magam. Én is egyfelől hiszek benne, ezt élvezem, ezt szeretem. Hogy nem egy gép marja ki nekem a hegedűnek a csigája, hanem én. Lehet, hogy az a gép, mondjuk főleg, hogyha az egy CNC maró, tökéletes programmal, olyan hibátlan valamit hoz ki, de ránézve egy zenész is, aki közé értenek hozzá, amikor nem tudja megcsinálni, az ért hozzá, hiszen ő is ebben a világban él. Vagy egy hangszerkész ránéz, és rögtön tudom, hogy én azt egy gép csinálta. És onnantól fogva már az értéke nem olyan. Ha azt kézzel csinálja meg az ember, annak egészen más az értéke. Tehát az, hogy én ugyanúgy készítem el a lakkomat, mint ahogyan egy 1787-es recepten látom, hogy ugyanazokat a gyantákat ugyanúgy melegítem föl, ugyanúgy készítem el, ez szerintem még mindig egy fantasztikusan jó dolog. És mindig lesznek ilyen emberek, és erre mindig van igény. Lehet, hogy nagyobb kis, de mindig van igény. Javításokat végzek többnyire. Nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy hangszert kérnek. Javításokat ebből hegedű, brács és cselló. Én ezzel, tehát, hogy pici a műhelyen, mondjuk ide egy nagy bőgőbe se férne. De ezek javítások javarészt azok, amik. De most is csinálok egy hangszert így magamnak. Ahogy az idő engedi, ahogy van lehetősége, mindig egy picit dolgozgatok rajta. Szóval az az igazság, hogy talán nem véletlen, hogy mondjuk nem ez a fő. Bár azt hiszem, hogy szerencsés vagyok, mert a másik munkám, amit végzek, azt is legalább ilyen. szenvedélyes szeretettel tudom csinálni, mint ezt. Nincs annyi munka azért. A 21. század, gondoljon bele, hogy mondjuk a 80-es években az akkori 8-10 éves gyerekek, akik mondjuk hegedülni tanították őket, ma az akkor milyen ennyi lehetőségük volt arra, hogy mondjuk hangszerek közül válogassanak, hogy hegedülök, gitározok, zongorázok, meg ma. És nem azt akarom mondani, hogy az jobb volt, ez rosszabb volt, hanem csak azt akarom mondani, hogy más volt. Tehát én például, amikor én a zeneiskolába jártam, ez valamikor a 80-as évek eleje közepe, hihetetlen sok gyerek járt a zeneiskolába, akkor kétszintes volt a zeneiskola, minden teremben szólt a hegedű, a zongora. Hát ma meg lehet nézni, hogy sokkal-sokkal kevesebben. Ez nyilván hozza magával az is, hogy kevesebb munka van.
Van jövője a hangszergyártásnak?
Ez egy több évszázad hagyományokkal bíró dolog. Nem tudom megmondani, mióta van mondjuk elektromos hegedű, de egy másodpercet sem szorította ki a hegedű. És hogy 100 év múlva, meg 200 év múlva, meg 300 év múlva lesznek még hegedűk, egészen biztos vagyok. Tehát az a fajta zenei világ, amihez ezek a hangszerek kellenek, ezek szerintem sose fognak eltűnni.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Budapest után a délalföldi Hódmezővásárhelyen is bemutatták a Vásárhelyi Iskola a Magyar Újrealizmus című könyvet. Tóth Károly művészettörténész műve egy igazán ellentmondásos korszak, az 1953 és 1970 közötti időszakra koncentrál, benne az 1956 utáni kultúrpolitikára, amelynek az erőltetett mezőgazdasági kollektivizálás, a termelőszövetkezeti rendszer pozitív bemutatása alapvető elvárása volt, és amelynek az erősen kontrollált és cenzúrázott sajtótermékekben, irodalomban, filmművészetben is meg kellett jelennie. Tóth Károly szerző elmondása szerint a kötetben olvasható tanulmány csak úgy, mint a gondosan beválogatott művek azt mutatják be, hogy a vásárhelyi művészek krónikásként miként fogalmazták és örökítették meg a vidéki élet alapjait az 1950-es évektől kezdve fokozatosan átíró társadalmi változásokat.
Nagyon régóta foglalkoztam már a Hódmezővásárhelyi művészcsoportnak a történetével, és a II. Világháború utáni úgynevezett vásárhelyi iskola alkotóival külön akartam foglalkozni. És érkezett egy fölkérés Tóth Árpádtól, a Neon Galéria tulajdonosától, hogy csináljunk egy ilyen könyvet közösen, amely részben a korszak alkotóit, részben pedig Tóth Árpádnak a magángyűjteményét mutatja be. És több szerző is föl volt kérve, hogy írjon ebbe a kötetbe, ez egy tanulmánykötet lesz, de végül csak én írtam meg ezt a teljes tanulmányt, amely kevés lett volna egy könyvhöz, de végül is úgy döntöttünk, hogy ezt kibővítem, és hosszas gondolkodás és csiszolgatás után végül is 2023 végére megszületett ez a kötet, és meg is jelent. Májusban jött ki a nyomdából, úgyhogy nagy örömmel hoztam el most így, a 70. őszi tárlat időszaka alatt Hódmezővásárhelyre ezt a könyvet bemutatóra.
Magát ezt a képzőművészeti seregszemlét milyen aspektusból közelítette meg? És ezt azért kérdezem, mert többen többféleképpen vizsgálták már.
Igen, arra törekedtem, hogy úgy mutassam be az őszi tárlatot, mint ennek az akkor fölemelkedőben lévő művészeti csoportnak az egyik legfontosabb seregszemléjét. Ami az őszi tárlatok szempontjából fontos, hogy ezt az akkori szervezők, Gajasi Miklós, Kuruczdé István és társaik egy országos tárlatnak képzelték el, tehát hogy az ország képzőművészetének elitje mutatkozzon be itt. És ez a hagyomány megmaradt, ez tovább folytatódott, és ez jelenti a vásárhelyi művészcsoport. Tulajdonképpen az ősztárlat is visszahat a művészcsoport jelentőségére, hiszen nagyon fontos alappillére volt, hogy nagyon sok művész járt ide csak kiállítani, emiatt jött művésztelepre is ide, és ezek összességében kiegészítették egymást.
Ha jól tudom, akkor a vásárhelyi őszi tárlata a budapestinek az ellenpólusaként jött létre, hogy azok a művészek, akik ott nem kaptak bemutatkozási lehetőséget, itt kapjanak. Tehát nekik kellett teremteni egy iskolát. Ez valóban így volt?
Részben igaz lehet ez a feltételezés. Alapvetően azért olyan művészek állíthattak itt is, akik egyéb országos kiállításokon is bemutatkozhattak. Ugyanakkor Vásárhelynek volt egy speciális karaktere az itteni művésztelepekkel, a Képzőművészeti Főiskola itteni művésztelepeivel, ami más országos kiállításokon nem volt meg. Elkezdődött egy specializáció. Megjelentek olyan országos kiállítások ebben az időszakban, amik ugye 2-3 évente kerültek megrendezésre, tehát triennálék, biennálék voltak. Voltak országos kiállítások, amelyek egyes szakákat mutattak be. Kerámia biennálé, grafikai biennálé, majd triennálé. Tehát volt egy olyan fajta specializálódás, amelyet Vásárhely nem követett, hanem itt ugye ezek a szabad beadásos, minden képzőművészeti szövetségi tag, minden alaptag beadhatott műveket, és azt egy nagy léptékű zsűri bírálta el minden évben. Ez adta meg azt a lehetőséget, hogy sok művész egyszerre kiállítson Vásárhelyen, akik adott esetben más országos kiállításon nem kaptak szerepet.
Az akkori kultúrpolitika mennyire szólt bele, hogy Hódmezővásárhelyen mi történik?
A könyvemben ezt meg is próbáltam kimutatni, rámutatni azokra a kapcsolási pontokra, amelyek az 1956 utáni magyar kultúrpolitikát jellemezték, és igen, nagy mértékben beleszólt, nagy mértékben próbálta formálni. Ez nem minden szempontból volt sikeres, és a tanulmány második felében abban alapvetően azokat a művészeket, Szalai Ferencet, Németh Józsefet, Krusz Dezső Istvánt mutatom be, akiknek a művészete munkássága ebben a korszakban részben kultúrpolitikai viták tárgya is volt. 1956 után Magyarországon fölgyorsult a mezőgazdaság kollektivizációja, az úgynevezett TSZ-esítés, és nagyon fontos volt az akkori kultúrpolitikának, hogy ez egy pozitív színben jelenjen meg, mind a nagyon kontrollált, cenzúrázott országos sajtóban, a nagyon kontrollált, cenzúrázott irodalomban, a nagyon kontrollált, cenzúrázott filmművészetben például, költészetben is, és ebben egy különleges szerepet szántak a Vásárhelyi iskolának is, hogy a képzőművészetben is bemutassák ezeket az általuk pozitívnak vélt tendenciákat, tehát a régi hagyományos paraszti gazdálkodást, a lovat, fölvártja, a nagyipar, a traktor és az ilyen munkaeszközök, és ennek megvolt az a fajta ideológiai háttere, hogy ehhez a fiatal művészeket támogassák is. Így többen, tehát Németh József, Szalai Ferenc, Fejér Csaba kaptak például a Derkovics ösztöndíjat, ami évente 3-4-5 művész kapott meg az egész országban, tehát egy nagyon kiemelkedő díj volt, és ugye a Vásárhelyekben kiemelt szerepet kaptak, tehát ilyesztemből részesültek kultúrpolitikai támogatásban, és ezt próbáltam meg a kötetben bemutatni, hogy a korszakban ők nem elnyomott művészek voltak, hanem nagyon sok szempontból igazodtak a kultúrpolitikai elvárásokhoz. Azonban, amikor ugye itt éltek az emberek között, ugye látták például a térszesítés problémáit, és ezeket megpróbálták kifejezni a művészetükben is.
Mi volt, amiben a vásárhelyiek, illetve azok az alkotók, akik részt vettek a tárlaton, mereven ellenálltak?
Voltak olyan zsűrik és olyan külső fórumok, például az országos nagy köztéri megbízások, szobrászati események, köztéri szobrok, nagy muráliák, ahol például a Vásárhelyek nem szerepeltek kiemelkedő sikerrel. Tehát tudunk olyan példát is mondani, ahol ugye a Vásárhelyeknek végül is nem jutott annyi elismerés, mint amennyi más fórumokon. Tehát ez is mutatja a korszaknak a kettősségét, kétarcúságát. Tehát ilyen szempontból jelentek meg olyan problémák is, amelyeket a könyvben megpróbáltam feldolgozni.
És ahogy a könyvnek a címe is mutatja, Vásárhelyi iskola, akkor egyenlő magyar újrealizmus?
Nem egyenlő. Épp ez egy különlegesség, egy érdekesség, hogy nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy mi legyen a kötet címe, mi a legpontosabb. Volt egy olyan verzió, hogy egy ilyen szűkebb leíró cím lesz, hogy a Vásárhelyi iskola 1953-tól 70-ig, de az ugye nem néz ki olyan jól címként, és végül is Hajdú István, műkritikus művészettörténész javasolta ezt a címet, hiszen ebben a korszakban, és ezt a könyvben tárgyalom is, számos kultúrpolitikai vita volt arról, közéleti vita volt arról, hogy mi a realizmus, mi annak a lehetősége, meg lehet-e újítani, és Nyugat-Európában is, tehát ugye ez érdekes, hogy ez a keleti blokk országaiban is, tehát a szocialista országokban is lezajlott, de lezajlott Nyugat-Európában is, tehát ahol a neorealizmus, mint az olasz filmművészet egyik fontos irányzata megjelent, tehát volt egy ilyen igény akkoriban az európai közegben, hogy a második világháború után ugye a társadalmi valóságot pontosabban bemutassák, leírják a művészek. így előzve meg olyan a szélsőségek kialakulását, mint ami a nácizmus vagy a fasizmus volt.
A kutatásának egyébként mi volt a legnagyobb tanulsága?
Számos olyan fordulópont volt a vásárhelyi művészcsoport történetében, amit korábban nem láttam annyira élesen, vagy nem láttam annyira különlegesnek. Ilyen például, hogy 70 évvel ezelőtt, 53-ban történt a Hódmezővásárhelyi művésztelep hivatalos megalapítása is, és azt az Állami Művészeti Alap, tehát a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja tartotta fönt, azaz egy országos nagy művészeti egyesületnek volt egy Vásárhelyre és Mártéra kihelyezett filiália. És ugye korábban én sem láttam, hogy ennek mekkora jelentősége volt az egész magyar kultúrpolitika szempontjából, hogy pont Vásárhelyt sikerült 8. egyébként beerőltetnie Kurusz Dezső Istvánéknak a Magyar Művészeti Alap égisze alá. Mert ez egy nagy fedőszervezet volt, ami ezt organizálta, szervezte. De a legkülönlegesebb aspektus, amit mondjuk találtam, az az volt, hogy a 90-es évek elején egy írást írt Tóth Sándor, szegedi szobrászművész, arról, hogy 1968-ban a szovjet kulturális miniszter is kapott tornyai plakettet. És mondom, hogy ez nagyon furcsa, hát én soha nem találkoztam ezzel, soha nem olvastam, pedig ugye kutattam a témát. És akkor körülbelül újságcikkeket specifikusan erre kerestem, és tényleg igaz, tehát tényleg 1968-as összetárlat megnyitója előtt két nappal Hódmezővásárhelyen járt az akkori szovjet kulturális miniszter Furceva asszony, és kapott egy külön tornyai plakettet. Tehát az egyetlen tornyai plakett, amit nem művésznek adtak, hanem így külön. És ugye az akkori kultúrpolitika számára Vásárhely fontosságát jelzi, hogy lehozták ide. 3 napig volt Magyarországon a szovjet kulturális miniszter, és abból egyet Hódmezővásárhelyen töltött és ismerkedett a helyi művészekkel, majd este tartott egy előadást a Szeged Egyetemen.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Tóth Károly művészettörténész mesélt új könyvéről, amely az 1953 és 1970 közötti hódmezővásárhelyi kulturális életet veszi górcső alá, különös tekintettel a vásárhelyi őszi tárlatra. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Van nekem egy csillagom, éjjel világít nagyon, ha lefekszem az ágyamon, felém bújik a csillagom. Van nekem egy csillagom, éjjel világít nagyon, ha lefekszem az ágyamon, felém bújik a csillagom. Városban látok sok embert, az égen sok-sok manővert, az ablakokban látok fényt, asztalra kitett lapért. Kérdeztem a csillagom, mi lesz, ha egyszer nem tudom megfőzni az álomszószt, vendégül látni az öreg jós. Csillagom mondta, jól figyelj, nélküled nem megyek el, együtt leszünk, sose félsütünk, mindig te meg én. És az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején, a Toblerone integet, kókuszgolyóval fog kezet. Nekem semmi nincs, csak mindenem, pont jó vagyok jó helyen. Megvan nekem a csillagom, egy kis lakásban csill nagyon, egy kis csill nagyon. Mikor indul újra útra az a csillag, és meddig megy tovább, meddig kell várnom, hogy újra összecsillogd a kis szobád. Látod, millió üstökösből kirepülő apró fényforrást, ott leszek én valahol, fenntartom neked is a körforgást. Ami elmúlt, azt már úgy hagyom, én visszasírni nem fogom. Ha néha lesz is rossz napom, előre nézek nagyon-nagyon, nagyon-nagyon. És az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején. Nekem semmi nincs, csak mindenem, és pont jó vagyok jó helyen. És az édesség a földre ér, a porcukor.
Hírek az Európa Rádióban.
Sikeresen zárult a beruházás élénkítő támogatási program. Kevesebb a blitzelő a MÁV járatain, még tart az ökumenikus imahét. Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Petruskó Norberttől hallják. Sikeresen zárult a kormány 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akciótervének részeként megvalósuló Demján Sándor 1+1 beruházás élénkítő támogatási program pályázata, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közleményükben azt írták, hogy a hazai mikro, kis és középvállalkozások beruházási aktivitásának növelését, termelési kapacitásának fejlesztését célzó és magasabb hozzáadott értékű termékek gyártását ösztönző pályázatra december 6-a óta 6800 vállalkozás regisztrált. A pályázaton 5 és 200 millió forint közötti támogatási összeget igényelhettek a hazai KKV-k a határidő végéig, összesen csaknem 137 milliárd forint támogatásra érkezett igény. A török áramlatot minden rendelkezésre álló eszközzel meg kell védeni, Szijjártó Péter szerint. A vezeték kiesése ugyanis ellehetetleníteni a biztonságos közép-európai földgázellátást, ezért a gázvezetéket minden rendelkezésre álló eszközzel védeni kell. Az Európai Uniónak pedig ki kell állnia Magyarország és Közép-Európa energiabiztonsága mellett, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter Facebook bejegyzésében. Szijjártó Péter azt írta, az elmúlt hetekben több olyan aggodalomra okot adó döntés született a szomszédságunkban, amelyek kihívásokat okoznak hazánk energiaellátásának biztosításában. Magyarország földgázellátásában a török áramlat vezetéknek van jelenleg a legnagyobb szerepe. Egyszerűsítette a kedvezmények rendszerét és sokak számára tette olcsóbbá az utazást a helyközi közösségi közlekedésben a 2024. márciusában bevezetett tarifareform. Egyszerűbbé vált a kedvezményre jogosultak ellenőrzése a MÁV csoport járatain, és a jegy nélküli szabályszegések száma is jelentősen csökkent, közölte a Vasúttársaság. Azt írták, hogy noha az utazások száma az egyszerűbb és olcsóbb tarifarendszernek köszönhetően tovább növekedett, a blitzelések korábban növekvő tendenciája megfordult, és kevesebben próbáltak jegy nélkül utazni. A hallgatók mintegy negyede tapasztalta tanulmányai alatt, hogy egy oktatója szerepéből kilépve politikai állásfoglalást tesz, és a válaszadók 5%-a nyilatkozott arról, hogy személyesen is hátrányérte világ vagy politikai nézetei miatt, a Base Research 2024 decemberében végzett felmérése szerint. A kérdőív az általános közérzetről, személyes tapasztalatokról és a személyes véleményekről kérdezte a hallgatókat. Vasárnap még tart az idei ökumenikus imahét, a Krisztus hívők egységét hirdető és erősítő nagymúltú programsorozat debreceni záróalkalmát január 26-án 17 órától tartják, szokás szerint a református nagytemplomban. És ahogy a korábbi években, ezúttal is itt adják át ünnepélyes keretek között a Bot Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány Pro Unitate in Christo díját. A díjat idén Háfenser Károly, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzor emeritusza kapta.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Egyszer láttam egy álmot, égre rajzolt világot, az őszi szél nagyon fázott, melegért hát felkiáltott, s akkor eljött a nap, s adott paplanokat, hozott szíjú királylány, s így szólt, indián nyár ébredj, indián nyár ébredj. És léptekkel táncolj még egyszer szeptemberi fényekkel, öltözz fel a varázsos színekkel, ha az ember szemmel vár, ne törődj a mértekkel. Egyre szebb lett a gyermek, a
a nap meglenéz rá, s így szól. Indián nyár ébredj. Indián nyár ébredj. Indulj el, s arany ezüst léptekkel, táncolj még egyszer, szeptemberi fényekkel. Öltöz fel, varázsolj szín.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Ha törekedne rá, akkor sem tudna két ugyanolyan hangszert készíteni Rácz Béla, aki több mint 3 évtizede foglalkozik hangszerkészítéssel. Bár a hegedű test formája évszázadok óta változatlan, mégis minden darab máshogy szól. A különbségek legfőbb oka a faanyag minősége, szárassága. Minél nedvesebb ugyanis az anyag, annál kevésbé tud rezegni. Az eltérések másik fő oka pedig a hangszerkészítő maga, ugyanis 0,1 milliméternyi eltérés a vastagságban a gyalulás vagy a csiszolás során is egészen más hangzást eredményez. Az egykori szegedi hangszergyárban kezdte, annak 2003-as megszűnése után pedig saját műhelyében folytatta a mesterséget. Hegedűket, brácsákat, néha csellókat javít és készít Rácz Béla.
Én egy tradicionális zenés családból származom, tehát apukám prémás volt, az ő apukája brácsás volt, az ő apukája pedig hegedűs volt, és az ő apja pedig nagybőgős volt. Ennyi ideig tudom, hogy eddig tudom visszavezetni. Úgyhogy ez így adódott, hogy én is a zenei pályára fogok készülni. Aztán nem vettek fel a konzira, nem volt meg az a tehetségem hozzá, ami kellett volna. És mindenképpen valahogy a zene közelébe akartam maradni, mert én is nagyon-nagyon szerettem a zenét. És akkor ez így valahogy jött. Ráadásul Szegeden a Madácsba jártam általános iskolába, és hogyha a Hétvezér utca az ott van nem messze, és mindig a Hétvezér utcán keresztül mentem gyalog haza. És ott volt a hangszergyár a Hétvezér utcában. Tehát mindig ott jöttem el, és mindig ilyen csodálattal néztem. Főlakott a cselló műhelynek az ablakai néztek a Hétvezér utcára, és akkor mekkora nagy dolog, itt láttam ott lógni a csellókat, meg a hangszereket. És akkor így jött, hogy akkor hangszerésznek megyek. Jelentkeztem hangszerkészítőnek, a gyakorlatunkat a szegedi hangszergyárban végeztük, és én már akkor hegedűk brács. Tehát én ott el voltam varázsolva. Egy egész hónapig a cselló műhelyben voltam, amit mondtam, hogy láttam mindig az ablakból. Ott voltam egy hónapig gyakorlaton. Én teljesen magamon kívül voltam, hogy nem hegedű műhelybe kerültem. És ott tanultam meg azt, hogy hogyan indul el mondjuk onnan egy hangszerkészítő, hogy megérkezik a faanyag. Akkor is, hogyha a hangszergyárban egészen máshogyan, ugye ott nem mester hangszereket készítettünk, hanem többnyire zeniskolába való hangszereket. És ott munkafolyamatokat tanítottak meg nekünk. De megvolt az a lehetőség, hogyha valakit érdekel, tehát nem csak az az egy-két munkafolyamat, amit megtanítottak neki, hanem érdekelte a harmadik, a negyedik, meg hogy kezdődik, meg hogy lakkozunk, akkor megvolt neki a lehetősége. Más nem oda ment ahhoz a szakihoz, hogy aki akarom a csigát faragta, és akkor nézte, hogy hogy csinálja, és akkor megpróbálta maga is. És akkor nekem ez így kezdődött el, hogy engem érdekelt nem csak az az egy-két munka folyamat, amit megtanítottak, hanem érdekelt az egész. És akkor 20-valahány éves koromban ez így jött, hogy akkor készítettem el az első hegedűt.
Ugye most itt vagyunk a saját műhelyében. Hogy sikerült ezt megvalósítani? Inkább úgy kérdezem, hogy miért gondolta úgy, hogy mindenképpen szeretne egy saját műhelyet?
Hát ez így nagyon jó hangzik, azt mondanám, hogy egyszer csak úgy történt, hogy akkor azt gondoltam, hogy gyerünk, és akkor csinálunk egy saját műhelyt. De hát az történt, hogy egyfajta kényszer volt ez egyébként, mert hogy 2003 húsvétkor, tehát tavasszal megszűnt a Szegeden hangszergyár. Nyilván már volt műhelyem, de az egy egészen másik történet volt. És ha úgy tetszik, egyfajta kényszer vitt rá, ugyanis én akkor már nem tudtam azt elképzelni, hogy én valaha nem a fával, nem a hangszerekkel foglalkozom. Egyébként pont ez volt az igazándiból nehéz, amikor megszűnt a hangszergyár, hogyha beszéletek egy pár mondatot erről. Mert hogy én legalábbis, és tudom, hogy azért nem én voltam az egyetlen, aki így gondolkodott. Nehéz volt azt elképzelni, hogy reggel fölkelek, és nem megyek a hangszergyárban, gyakorlatilag felnőttem. Tehát 10 évesen kerültem oda, mindenkit ismertem. Én nagyon szerettem ott dolgozni. Hangszergyárnak mondjuk, de ne egy gyárat képzeljen el. Egy egészen kicsi, hangulatos, családias, tehát egészen más volt. Egy kis műhelyek voltak, ahol készítették a hegedű brácsokat. Volt egy külön műhely, ahol a cselló nagybőgőket, volt egy műhely, lakkoztak, volt, ahol felszerelték a hangszereket. És az volt, hogy borzasztóan nehéz, hogy az nem, hogy megtaláljuk, hogy most mit tudok más csinálni. Mi az, ami még engem érdekel ebben a világban a hangszereken kívül? Én egyébként is hajlamos vagyok a fanatizmusra, ezt nem tudom, a hátam mögött egyébként a kollégám úgy hívnak, hogy a fanatikus, mert hogy ha valamit elkezdek csinálni, akkor abban én nagyon bele tudok, és ilyen a hangszer is egyébként, meg a másik hivatásom ilyen még, mert ma a főállásban nem hangszerkészítőként, ez másodállásként csinálom, mert nem tudom elképzelni azt, hogy ezt nem csinálom. És hogy megtalálni azt, hogy mi az, ami még érdekel a világban. Ha valamire tényleg büszke voltam, még a hangszergyáros években, nem is az, hogy hangszereket készítek, nyilván nem szégyeltem, de az, hogy azt csinálom, amit szerettek, és akkor azért már nem 2 éves voltam, ugye 2003-ban 33 éves voltam. És akkor már láttam, hogy nagyon sok ember él úgy ezen a földön, hogy olyan munkát csinál, amit után rühel. Én nem voltam depressziós vasárnap este, hogy menni kell reggel dolgozni. És azt mondom, hogy örjöntem otthon az örömtől, de nem voltam egyáltalán, mert menni kell, hát szeretek oda menni, hát ez a dolgom, ez a hivatás.
Milyen anyagokkal, milyen fával dolgozik egyébként?
Fenyőfával, lucfenyővel, tehát a hegedűnek, a hangszernek a teteje, az lucfenyőből készül. Az oldala, hát a nyaka, az juharból, habos juharból, hát ezeket a kis csíkok, ezeket hívjuk habosnak, ezek egy növekedési hiba a fában. Ahogy nől, összezsugorodnak a szála, és kialakulnak ezek a furcsa csíkok. Illetve még, amit használunk, ez a fekete színű, ezt ébenfának hívjuk. Nagyjából ezek.
Mi a különbség egy egyedileg elkészített, és mondjuk egy manufaktúrában készített hangszer között? Mert gondolom azért van.
Hát eleve ugye a manufaktúrában, ugye azt mondjuk, amikor több ember keze munkája van benne egy hangszerben, ami nem feltétlenül jelent, hogy az rossz. De ez nem egy embernek a munkája. Mint ahogyan vannak fantasztikusan jó szobafestők, meg sebészek, meg nem tudom, így nyilván a hangszerkészítők sem más emberek. Van, aki ügyesebb, van, aki kevésbé ügyes, és hogyha mondjuk 15 embernek a kezén megy át, abból van 5 ügyes, 4 kevésbé ügyes, érted, hogy mire gondolok? Az, amikor saját maga a hangszerét maga csinálja meg, a kezdettől, tehát amikor egy fadarabból elkezdem, akkor minden egyes másodpercében, minden egyes milliméterében, amin dolgozik, eszméletlenül figyel rá. Mert tudja, hogy ez a magáé. Tudja, hogy ha ezt kiadja a kezéből, akkor azt fogják mondani, hogy ezt a Rácz Béla, Kis Dezső, nem tudom én ki csinált. Egy manufaktúránál nincs mögötte, nem írják bele, vagy mellé, hogy annak a 15 embernek a nevét, akinek a keze által elkészült a hangszer. És azért ez egy hatalmas dolog.
Vesznek ma hangszert? Vannak felkérések hangszerkészítésre?
Javításokat végzek többnyire. Nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy hangszert kérnek. Javításokat ebből hegedű, brács és cselló. Én ezzel, tehát hogy pici a műhelyen, mondjuk ide egy nagy bőgőbe se férne. De ezek javítások, javarészt azok, amik. De most is csinálok egy hangszert így magamnak. Ahogy az idő engedi, ahogy van lehetősége, mindig egy picit dolgozgatok rajta. Szóval az igazság, hogy talán nem véletlen, hogy mondjuk nem ez a fő. Bár azt hiszem, hogy szerencsés vagyok, mert a másik munkám, amit végzek, azt is legalább ilyen szenvedélye és szeretettel tudom csinálni, mint ezt. Nincs annyi munka. Azért a 21. század, gondoljon bele, hogy mondjuk a 80-es években az akkori 8-10 éves gyerekek, akik mondjuk hegedülni tanították őket, ma az akkor milyen lennyi lehetőségük volt arra, hogy mondjuk hangszerek közül válogassanak, hogy hegedülök, gitározok, zongorázok, meg ma. És nem azt akarom mondani, hogy az jobb volt, ez rosszabb volt, hanem csak azt akarom mondani, hogy más volt. Tehát én például, amikor én a zeneiskolába jártam, ez valamikor a 80-as évek eleje, közepe, hihetetlen sok gyerek járt a zeneiskolába. Akkor kétszintes volt a zeneiskola, minden teremben szólt a hegedű, a zongora. Hát ma meg lehet nézni, hogy sokkal-sokkal kevesebben. Ez nyilván hozza magával az is, hogy kevesebb munka van.
Van jövője a hangszergyártásnak?
Ez egy több évszázad hagyományokkal bíró dolog. Nem tudom megmondani, mióta van mondjuk elektromos hegedű. De egy másodperc sem szorította ki a hegedű. És hogy 100 év múlva, meg 200 év múlva, meg 300 év múlva lesznek még hegedűk, egészen biztos vagyok. Tehát az a fajta zenei világ, amihez ezek a hangszerek kellenek, ezek szerintem sose fognak eltűnni. Az, hogy lesz, amikor többen fogják művelni, nagyobb divatja lesz, biztos. Akkor az nyilván, lehet azt mondani, hogy nem biztos, hogy ebbe az irányba megy, de hogy lesz mindig egy réteg, amelyik szeretni fogja az akusztikus hangszereket, abban egészen biztos vagyok.
Vissza tud emlékezni a megrendelőire? Szóval akiknek mondjuk legszívesebben készített hangszert, van ilyen egyáltalán?
Talán erre így nem is tudok válaszolni, mert nyilván annyi emberrel ismerkedtem meg, és annyi jó fejzenészt ismerek, hogy ezt mondani, hogy ő volt a kedvencem, ezt jelenti, nem tudok erre így válaszolni. Sok volt. Szegedem a színházban például, és van a vonós négyesével, amivel a világot járja, tehát ilyen emberek vannak, nem tudom mennyire. Tehát úgy világhírűt, hogy most mondok egy nevet, és az valószínűleg mindenki ismer, és lehet, hogy nem fogok önnek tudni mondani, de nagyon-nagyon sok, rengeteg cigányzenész. A szülői háttér, tehát amit mondtam, hogy prímás volt apukám, stb. Tehát nyilván ez a kis társadalmi réteg, ez a cigányzenész réteg is nagyon sok ismert, és híres, és eszméletlen jó zenész. Én például hihetetlen sajnálom egyébként őket, mert hogy olyan szinten szólult ki. Na, az például azt kérdezi, hogy a cigányzenének milyen jövője van. Hát már nem biztos, hogy ennyire optimistán látnám a jövőt, mert szerintem annak nem sok jövője van. A gazdaságokkal van, meg hát szerintem generációk nőttek már úgy föl, hogy cigányzene az szerintem ma már úgy, hogy nagyon-nagyon-nagyon réteg zene. És a független attól, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük. Ha lehetek ennyire, szinte én magát, ezt a műzenét én nem szeretem. De olyan elképesztő tudás van mögötte, olyan elképesztő szorgalom, olyan elképesztő lemondás van azok az emberek között, akik a fiatalságukat, mindenüket arra tették föl, hogy olyan elképesztő tudású és képzett zenészek legyenek, és pici pénzért ott örülnek annak is, hogyha el tudnak menni egy pár hónapra való játszani, ez nagyon-nagyon sajnálom.
Ha már itt vagyunk a műhelybe, akkor hallgassunk egy picit bele, hogyan is készül egy hangszer Rácz Béla műhelyében.
Ennél a hangszernél ezt a lábat fogom alápászítani. A hegedűn, ezt hegedű lábnak hívjuk, egyébként ez is juharfából van. Ez szemes juharnak hívják, látjának ilyen szemei vannak, ennek meg ilyen fodrai. Ezt ilyen nagyon-nagyon pontosan kell rápászítani a tetőre, amik ilyen íve van. És azért kell ilyen nagyon pontosan rápászítani, mert ugye a húrrezgését azt ő veszi át. Ő átadja a tetőnek. A tető és a hát között ott van egy ilyen kis fa hengerecske, azt léleknek hívjuk egyébként. és szerintem baromi jó el van nevezve egy léleknek, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része. Ugyanis azt a rezgést az ő viszi át a hátra. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hol van, milyen anyagból van. Na most, ha ez a láb, ez nem passzol egészen tökéletesen erre az ívre, tehát rá a tetőre, akkor nagyon logikus, hogy sokkal kevesebb rezgést tud átadni. Ugye a nagy felülettel tud érintkezni, akkor több rezgést ad át, a kevesebbet, akkor kevesebbet ad. Ez például egy olyan munka, ami ilyen nagyon babra munka. Tehát ezzel így el lehet, nem tudom, órát, vagy akár másfelet is. Ennél én mindig úgy szoktam csinálni, hogy van ilyen szemceruzám, amivel a hölgyek a szemüket festik ki. És hogy pontosan jól lássam, hogy hol van az a felület, ahol még szednem kell le a fából, a lábból. Tehát én ezt úgy szoktam csinálni, hogy itt ez a szemceruzával bekenem, az oda teszem oda a helyére, ahol ennek majd állnia kell. Nagyon finoman megmozgatom. És amikor leveszem, akkor a világos színű fán, a sötét színű szemceruzának a nyoma ott marad. Tehát látom, hogy hol fekszik föl. És onnan egy ilyen íves, snitzernek hívjuk mi a vágó szerszámokat, és abból a részből, ahol befogta, nagyon finoman, így egy picit így megfaragom. És ezt addig próbálom, akkor lesz már jó, amikor már szinte végig feketét látok, mert az azt jelenti, hogy már mindenütt hozzáér, nem csak egy-egy ponton ér hozzá, és mikor ez megvan, akkor készen van.
Lehet mondani, hogy élete végéig fog ezzel foglalkozni?
Biztos. Az nekem teljesen lényegtelen. Ha van, ha nincs munka. Én ezt már kizárt dolog, hogy én egyszer azt mondjam, hogy én most már nem csinálom. Ha nincs, akkor csinálok, csak úgy. Tehát ez egészen biztos. Én erre a tradícióra meg, hogy mennyire, milyen jövője van. Talán az úgy érdekes lehet, hogy rengeteg dolog van, amit a mai napig ugyanúgy készítünk, mint mondjuk az 1700-as években, mondjuk Kremunában. Ami itt körbenéz, a kis szallagfűrész meg a csiszoló korongomon kívül a nagyon sok gépet nem lát. Mert hogy attól lesz igazán értékes, hogy kisszel készül. És nem is akarom ezt magam. Én is egyfelől hiszek benne, ezt élvezem, ezt szeretem. Hogy nem egy gép marja ki nekem a hegedűnek a csigája, hanem én. Lehet, hogy az a gép, mondjuk főleg, hogyha az egy CNC maró, tökéletes programmal, olyan hibátlan valamit hoz ki, de ránézve, egy zenész is, akik azért értenek hozzá, amik ha nem tudja megcsinálni, az ért hozzá, hiszen ő is ebben a világban él. Vagy egy hangszerkész ránéz, és rögtön tudom, hogy én azt egy gép csinálta. És onnantól fogva már az értéke nem olyan. Ha azt kézzel csinálja meg az ember, annak egészen más az értéke. És hiába van technikai fejlődés, hiába lehet megcsinálni, mert vannak, akik készítenek CNC maróval hangszereket, de soha nem fogja kiszorítani ezt. Ez mindig megmarad ilyennek. És azok, akik ezt művelik, ezek megfertőződnek. Tehát ezek nem normális emberek, most nyilván magunkról beszélek, mert megfertőződünk ezzel a dologgal. Tehát az, hogy én ugyanúgy készítem el a lakkomat, mint ahogyan egy 1787-es recepten látom, hogy ugyanazokat a gyantákat ugyanúgy melegítem föl, ugyanúgy készítem el, ez szerintem még mindig egy fantasztikusan jó dolog. És mindig lesznek ilyen emberek, és erre mindig van igény. Lehet, hogy nagyobb kis, de mindig van igény. Tehát én ma ugyanúgy azokkal a pici kis gyalókkal alakítom ki a plastikáját, ezt a domborartót, ezt az évet plastikának. Tehát nem hajlítva van, sokan hiszik, hogy hajlítva van. Ez egy ilyen tömör fa, amit ilyen kis gyalókkal gyalogat ki az ember. Tudom, hogy meg lehet csinálni, úgyhogy van egy másoló maró, vagy egy CNC, amelyik megcsinálja 5 perc alatt. Én meg Isten tudja, mennyi ideig sokáig csinálom. De ez ettől egyet.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Rácz Béla hangszerkészítőt ismerhették meg.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Felhozzá.